perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hőség idején is biztonságban működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A Vörös Kód protokoll 5. és 10. napja között országosan összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser központokhoz, közölte a távirat irodával a Szociális és Családügyi Minisztérium sajtóirodája. Mint írták, a bejelentések közül 79 esetben kértek segítséget közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez. A szociális szakemberek több esetben szerveztek intézményi elhelyezést, szükség esetén mentőt hívtak, illetve egészségügyi ellátásba irányították a rászorulókat. A minisztériumi tájékoztatás szerint a bejelentések döntő többsége a közép-magyarországi régióból érkezett, ahol a legnagyobb a közterületen élő hajléktalanok száma. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, közölte a kormány közleményében a távirat irodával. A kormány célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzon létre, írták. Az alaptörvény 16. módosításával és az elfogadott törvénymódosításokkal a kormány megkezdte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK rendszerének átalakítását. Más szabályok és határidők vonatkoznak az egyetemeket fenntartó alapítványokra és mások azokra, amelyek nem felsőoktatási közfeladatot látnak el. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy keddi hatállyal felmentette a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatóját, Guller Zoltánt. A Szerencsejáték ZRT vezetését a helyettesítési rend szerint átmenetileg a gazdasági igazgató Puzsgai Balázs Attila látja el, írta. Guller Zoltán 2025. március 5-e óta töltötte be a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatói posztját. Kinevezésekor megtartotta a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságának elnöki posztját is. Ha valóban elmozdít Magyar Péter miniszterelnök egy sor közjogi tisztségviselőt, akkor többe fog kerülni a kártérítésük, mint a kórházi klímák, mutatott rá a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán úgy fogalmazott, az önkénynek ára van. Felidézte, a korábbi Baka, Jóri és egyéb ügyek kapcsán a nemzetközi bírói fórumok kimondták, hogy a ciklus közben megszűnő mandátumú közjogi vezetőknek a juttatásai a ciklusok hátralévő részére is járnak, azaz, ha valakit idő előtt leváltanak, a mandátuma hátralévő éveire járó bérét is ki kell neki fizetni, rögzítette. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy ha Magyar Péter tényleg elmozdít egy sor közjogi tisztségviselőt, akkor többet fog költeni az ő kártérítésükre, mint a kórházi klímákra. Ez is az önkény ára, írta a Kereszténydemokrata politikus. Magyar Péter félre akarta vezetni a magyarokat, de a saját kormánya buktatta le. Génmódosításos javaslat ügyében a saját államtitkára cáfolja, jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben. Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba kijelentette. A Tisza párt EP képviselői az EP legutóbbi strasbourgi plenáris ülésén megszavazták azt a javaslatot, mely korlátlan teret enged azon új génmódosítási eljárásoknak, melyeket génszerkesztésnek hívnak. Elmondta, a javaslat értelmében a tagállamoknak nem lesz lehetőségük a tiltásra, és az érintett élelmiszereken még csak fel sem kell tüntetni, hogy előállításuk során génszerkesztési eljárást alkalmaztak. A magyar kormányfő azt állította, hogy a génszerkesztés nem jelent génmódosítást, és az ilyen eljárásokra nagy szükség van. Ezzel szemben saját államtitkára korábbi felszólalásaiban megerősítette, hogy génmódosításról van szó, és az eljárás nagyon súlyos kockázatot hordoz. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadékeloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős, viharos lökések, majd a késő délutáni esti órákban, főképp a Dunántúlon, zivataroktól függetlenül is megerősödhet, viharossá fokozódhat az északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntöm gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kunya Éva vagyok. A kiskertek egyik legnépszerűbb növénye a paradicsom. Készíthetünk belőle pürét vagy ivólevet, eltehetjük darabosan, vagy tartósíthatjuk egészben és aszalva is. Hogy miért érdemes otthon szöszmötölni a paradicsom tartósításával? Mert olcsóbb, főleg ha a paradicsomot mi magunk termeljük. És hát egészségesebb is, mint a tartósítószerekkel, adalékokkal dúsított bolti paradicsom, tisztelet a kivételnek. És a saját kezünk munkáját élvezhetjük minden alkalommal, amikor felbontunk egy üveget, valamint kedvünk szerint fűszerezhetjük is a különböző paradicsomokat. A receptek és a praktikák előtt nézzük, miért is jó, ha minden nap fogyasztunk paradicsomot. Süje Károlyné Klárikát hallják.
Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a paradicsom rendkívül egészséges, tápanyagokban és antioxidáns hatású, likopinban gazdag zöldség. Ez nagyon sok vitamint is tartalmaz, és nagyon sok benne a karotin, a B1, B2 és a C-vitamin. Az ásványi anyagok közül kálium tartalmát érdemes a leginkább kiemelni. A paradicsom kellemes ízét a sokféle szerves sav, így az almasav, citromsav, borostyánkősav és a tejsav, és az illóolaj tartalma biztosítja. Az éretlen paradicsomban szolanin található, ami érés közben eltűnik. Ez a szolanin keserű ízű, zöld színű és mérgező vegyületet tartalmaz, ami előfordul például a burgonya gumójában is. Ezért legjobb, ha nem eszünk éretlen paradicsomot. A paradicsom élénk piros színét már az említett likopin nevű színezék adja. A likopin az egy karotin származék, amiben nincs oxigén, ezért kémiailag stabil vegyület. Ennek köszönhető, hogy hő hatására, például főzéskor nem károsodik, nem bomlik fel. Legjelentősebb mennyiségben a paradicsom tartalmazza, de ez megtalálható még a görögdinnyében, és kisebb mennyiségben a sárga barackban, a sütőtökben és a piros bélű grapefruitban is. A legtöbb likopin a természetes napfényen érlelt paradicsomban található, viszont sokkal kevesebb van az üvegházban érlelt, illetve a sárgás színű termésben. Én ezt hallottam már régebben is, és izgatott a dolog, hogy főzve egészségesebb a paradicsom, mint nyersen. Holott ugye a gyümölcsről azt mondjuk, hogy nyersen fogyasztva sokkal több vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, mert főzés közben ezeket elveszíti. Hát hál' Istennek van egy ilyen növényünk, ami pont a főzés hatására emeli ki azt a nagyon fontos vegyületet, a likopint, az antioxidáns hatású vegyület, és ezeket a folyamatokat lelassítja, megelőzi, és ez segíti a szervezet zsíranyag cseréjét, szabályozza a sejtosztódást, erősíti az immunrendszert. Több betegségnél is nagyon jó hatással, rákos megbetegedésnél is, és kiemeli a prosztata rákba szenvedőknél, nagyon hasznos a bél és egyéb daganatos betegségeknél is nagyon jó. Hát a napi felvétel a likopinból 5-10 mg lenne, és hát ennél sokkal kevesebbet fogyasztunk, körülbelül csak a 60%-át, ahogy írják itt. A konzervipar is számos terméket készít paradicsomból, sűrítményeket, készételeket, bébi ételt, savanyúságokat, ebből készül a ketchup is. Hogyan is került ez hozzánk a paradicsom, mert nem annyira régóta ismerjük ezt, mint a többi növényeinket. Pedig a növény már nagyon régi eredetű, Dél-Amerikában őshonos, feltehetően az ott lakó indiánok már Krisztus előtt 3000 évvel is termesztették ezt, innen jutott el az ókor kezdetén Mexikóba, amikor Krisztus után a 16. századig kellett várni, hogy elindulhasson lassú világhódító útjára. Európai tengerhódítók az 1500-as években eljutottak Közép-Amerikába, és itt találkoztak először a paradicsommal. A spanyol, portugál és itáliai hajósok magukkal vitték a növényt, melyet leginkább nagy érdeklődéssel Itáliába fogadtak. Ha olasz ételekről hallunk, ugye abból szinte mindegyikből kimaradhatatlan a paradicsom. Gondoljunk a különböző pizzákra, tésztafélékre, ezekben mindegyikben nagyon fontos a finom paradicsom. Lassan terjedt el, ennek az is volt az oka, hogy a paradicsomot mérgezőnek tartották, és hát ennek volt is azért némi alapja, mert a középkori Itáliában is csak a szegények fogyasztották, mivel a gazdagok közül többen valóban szenvedtek a mérgezéstől. De ez nem a paradicsom miatt volt, hanem az edényeik miatt. Ugyanis a gazdagok megengedhették, hogy ólomedényeket használjanak, amelyből a paradicsomban található savak kioldották az ólmot, és ennek volt köszönhető a mérgezésük. Amíg a szegény emberek pedig egyszerű faedényeket használtak, vagy égetett agyagból készült edényekbe készítették a dolgokat. Aztán végül is az 1800-as években indult a paradicsom dicsőséges karrierje, ami először Olaszországból elvándorlók seregének volt köszönhető, ők magukkal vitték a különböző paradicsom szószokat, majd Anglia is elfogadta és megkedvelte ezt a paradicsomot. Hát nálunk a hazai termesztése a 20. század elején kezdődött Magyarországon, és 1910-ig hazánkban nyersen nem is fogyasztották ezt. Azt is olvastam, hogy Dunakeszi környékén volt az első termelési rész, aztán utána már egyre több helyen termesztették ezt nagyobb mennyiségben is. Amit még nem mondtam itt, hogy jelentősen csökkenti a vérben a zsírok oxidációját, ezáltal érfalvédő hatással is bír. Védelmet nyújt a szívbetegségek, elsősorban szívinfarktus ellen, gátolja a vérökképződést, tehát érdemes szinte napi szinten fogyasztani valamilyen formában. Erősíti az immunrendszert, de ezt már mondtam is, csak alá szeretném húzni újra. A népgyógyászatban a paradicsom fogyasztását napsugárzás elleni védelemre, emésztési zavarokra, a máj regenerálására, salakanyagok eltávolítására, valamint az ízületi gyulladásokra ajánlják, bár ezeket vizsgálatok eddig nem bizonyították be, de biztosan jó hatással van, mert nyáron azért a reumatikus fájdalmak is kevésbé bántják az embereket. Amit már említettem is, hogy a főzés hatására, tehát most ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ugye bár most mióta vannak a nagy szupermarketek, és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte. Régen is, bár azt említi itt a net, hogy csak a 20. század elején kezdték használni jobban Magyarországon, is főzték be a paradicsomot, majd ugye később nyersen is fogyasztották, főleg nyáron a szalonnához és egyéb dolgokhoz, aztán később saláták készültek belőle, és egyéb dolgokat készítettek, hát főleg salátára használom én is nyersen, vagy pedig csak úgy fogyasztjuk. Viszont a befőzése pedig nagyon széles körű, és nem csak a konzerviparnál, hanem a háztartásokban is fontos. Én nem termelek paradicsomot, sem paprikát, ezért mindig ugyanattól a termelőtől veszem meg, ami városhoz közeli tanyán van, tehát azt mondják, hogy onnan vegyünk gyümölcsöt, zöldséget, ahol élünk, ahol lakunk, és akkor a szervezetünk is ezt jobban befogadja, mintha sok száz kilométerrel távolabbról, vagy akár külföldi árukat hozunk. vagy vásárolunk, és hát ilyenkor mondom 40-50 kiló paradicsomot veszek, 10-15 kiló paprikát, néhány kiló hagymát, és akkor ez úgy szerdán egy óra körül ott van nálunk. Addigra már előkészítettem a nagy edényeket, szerdán délután általában mindig meg is mosom a paradicsomot, kiválogatom és összevágom a paradicsomot, kivágom belőle azt a zöld részt, ahol a szára volt, esetleges sérüléseket, mert ilyesmi azért adódik néhány, ha van közte, és akkor 4 vagy 6 felé a paradicsom nagyságától függően összeaprítom abba a fazékba rakom, amiben majd felteszem főni. Ehhez van 2 nagy 15 literes fazeka, ezt általában még szerdán este felé fel is teszem főni, és éjszakára kirakom a teraszra, letakarva asztalra vagy székre, és akkor reggel mindjárt kezdhetem a passzírozást. És a passzírozást pedig úgy szoktam, hogy hát nagyon sokat kínlódtam a passzírozó, az úgynevezett paradicsom passzírozóval. Még egyszer kaptam egy halpasszírozót, ami ráillesztető egy azonos nagyságú fazékra, és sokkal könnyebb, nekem könnyebb, gyorsabb, mert nem győztem szétszedni a paradicsom passzírozót, ha besűrűsödött, akkor azt elmosni, ezt meg egyszerűen, ha véletlenül, bár nem szokott ilyen lenni, a csap alatt gyorsan oda teszi az ember és elmossa. Én már most évek óta ezzel szoktam elrakni. Hát, amíg dolgoztam, meg sok-sok évvel ezelőtt, amíg a szüleim bírtak, ők főztek be paradicsomot nekem, mert édesapám a kertbe termelte a paradicsomot, de legtöbbször a szabadságot is úgy ehhez is igazítottuk, akkor mentem hozzájuk, és akkor együttesen főztük be a részükre is, meg az én részemre is a szüleimmel a paradicsomot. Aztán később, mikor már ők nem bírtak, akkor nekik is én főztem be, tehát így meg volt bennem az, hogy hogyan kell tenni, sokat tanultam ilyen tekintetben édesanyámtól. Tehát csütörtök reggel akkor lepasszírozom az első fazékkal, és már is teszem oda a főni, mert ugye ezt még egyszer át kell főzni, hogy besűrűsödjön. Amikor felteszem főzni, akkor mindig teszek a gázra, a gázelosztót, hogy meg könnyen odakozmál a paradicsom. Természetes, hogy gyakran meg kell keverni, mert az aljára kerül a sűrűje, és ne hozmáljon oda, mert az kellemetlen ízt kölcsönöz a paradicsomnak. És akkor közben még, ha maradt olyan, amit nem vágtam össze paradicsomot, akkor azt is megmosom, összevágom, fölrakom, és addig főzöm, amíg sűrű nem lesz. Az egyik részébe, mikor fölteszem főni, amit levesnek szánok, abban mindig 2-3 fej hagymát szoktam belevágni, meg egy jó nagy csokor bazsalikomot. És azt együtt főzöm, és együtt passzírozom le, ezt mindig megjelölöm, mert ebből készül a paradicsomleves. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta paradicsomlevest, természetesen amikor ez bekerül az üvegbe, akkor megjelölöm a cédulára, ráírom, hogy hagymás bazsalikomos paradicsom, mert egyébként a paradicsomos üvegekre nem írom rá, hogy paradicsom, mert az magáról beszél, tehát az látszik rajta, viszont ezt is címkézem, az évjáratot azért ráírjuk, hogy melyik évbe készült, mert azért mindig marad egy-két üveggel, és akkor tudjuk, hogy melyik még a tavalyi vagy tavaly előtti, mert még a 2-3 éves paradicsomot is föl lehet használni. Tehát ezt így főzöm, így passzírozom, és megjelölöm a címkéjét. Most a paradicsomot az üvegekbe, mikor már jó sűrűre főtt, előtte még teszek bele egy jó kávéskanál nátriumbenzonátot, amivel összekeverem, egy icipicit főzöm, és akkor kerülnek a tiszta üvegekbe. Mindig töltsés segítségével rakjuk az üvegbe, hogy ne folyjon el. Már a vége felé ügyeljünk arra, hogy túl ne töltsük, mert akkor kifolyik az üvegre, és hát arra a forró üvegről letörölni nem a legkellemesebb. És a kifőtt paradicsomot, amikor lezárjuk a tetejét, jó, ha teszünk alá egy cellofánfóliát, és úgy rakjuk rá a zárókupakot, most a cellofán fóliára, hogy biztos legyen, hogy eltartható, még erre is egy csipetnyi, egy icipici nátriumbenzonátot teszünk, és úgy csavarjuk rá a tetejét. Van, aki az egészben nem tesz nátriumbenzonátot, hanem így tartósítja, én azért nem mertem még megkockáztatni, hogy elromoljon emiatt. Na most a száraz dunszt, hogy mibe kerül. Én már évek óta, és ezt ajánlom mindenkinek, akinek van hűtőtáskája, ez a nagyobb hűtőtáska, én mindent hűtőtáskába dunsztolok, van három nagy hűtőtáskám, és akkor ezt használom. Ebbe szépen harmadik napra hűl ki rendesen, és akkor nem kell elővenni mindenféle ruhát, anyagot, dunnát, nagy mert kabát. Valaki nagy kabátot, plédet, egyebet. Édesanyám például mosóteknőbe rakta, aztán amikor már az tönkre ment, akkor volt babafürdetőkád, abba rakta, ugye kibélelték régi plédekkel, sőt édesanyám még esőkabátot rakott, mert annak még nagyobb volt a hő megtartó ereje, így van. És akkor újságpapírba is egyenként becsavartuk a paradicsomot. Nos, ha végül is többet főzve az ember, és nem elegendő ez a hűtőtáska kapacitása, akkor én nagy dobozt szoktam elővenni, és akkor abba rakom így újságpapírba, és a tetejére rakok még néhány plédet, és hát így becsavargatom, hogy ne hűljön el. És akkor, amikor már ráírtam azt is, hogy melyik évbe készült, meg már a helyére kerül a polcon a paradicsom, akkor felöltöztetem, szakosolóval vágok ki egy kis kör alakot valamilyen csomagoló papírból, amire rágumizom, és akkor nagyon jól néznek ki a többi befőztek között, de már ezt említettem is, hogy én most már néhány éve így készítem a befőteimet. A paradicsomot azt már amúgy tavaly elfogyott az, amivel indítottam, az egy teljesen más féle csomagoló papírral, de hát annélkül is meg lehetett volna különböztetni, de azért azt tudom, hogy ez abban az évben készült el. Mondtam, hogy ilyenkor veszek paprikát is, én a paradicsom befőzés után szoktam a lecsót is elrakni télire. A lányomnak a nagy kedvence, ő még nyáron is csak az eltett lecsóból készült lecsót eszi meg, azt szereti, és legjobban, amit édesanyám készített neki. Nem volt olyan alkalom, ha szuhokálóban voltunk, hogy nagymama ne készített volna Klárának lecsót, és mindig azt az ízt keresi most is, hogy az olyan legyen, mint ahogy nagymama csinálja. Nekem nem is hagyja, hogyha náluk vagyok, hogy én csináljam, majd ő azt megkeveri, mert annak olyannak kell lenni, amilyen a nagymamáé volt. Hát ennek meg az a titka, hogy a felvert tojáshoz tesz tejfölt, egy kis cukrot is édesanyám, vagy tett, és úgy készíti el. Azt nem említettem a paradicsom befőzésnél, hogy egy kevés sót és cukrot én is szoktam beletenni már a főzéskor is. Főleg még megkóstolom, mert néha vannak olyan évek, amikor nem annyira édes a paradicsom, és akkor nagyon, nagyon savanyú, mert ugye ez a befőzött paradicsom akár így üvegestől meg elfogyasztva, csak meginni, nem levesnek vagy másnak elkészítve, és nagyon jó.
Nem csak italként is, frissítőként is tökéletes.
Igen, paradicsom lékként. Én nem szoktam, de vannak olyan családok, akik azért főznek legalább 100 üveggel, hogy erre is jusson belőle. Most a lecsót mi télire úgy szoktuk, hogy hát 1 liter étolajba megpárolunk 2-3 kg hagymát, amit karikára vágunk. Ezt már akkor is, ha van szabad kapacitás a tűzhelyen, meg lehet előző nap is csinálni. Majd egy nagy lábosba beleöntjük ezt a hagymát, amibe belekerül a felvágott paprika. Tehát a paprikát alaposan megmossuk, ketté szoktam vágni, kiveszem a magházát, és akkor körülbelül újnyi vastagra szoktam elvágni, széles csíkokra vágom el, és ezt összekeverem a már megpárolt hagymával, és így teszem fel főzni. Erre szórok sót is, nem túl sokat. Közben kevergetem, és amikor a paprika héja megpuhult, akkor felöntöm már a sűrűre főzött, átpasszírozott paradicsommal. Mi paradicsomlével szoktuk, tehát nem együtt főzzük, mint mondjuk nyáron a paradicsom kerül a utójára rá, és akkor erre is teszünk egy kevés nátrium benzonátot, és összeforraljuk. Hát ezeket már széles szájú, olyan 7-2-es üvegekbe szoktam rakni, és most szereztem be egy olyan tölcsért, ami a széles szájú üvegekre is nagyon jó. Hát már televízióban láttam, de ezt évekkel ezelőtt nem is hallottam senkitől, nem is láttam, csak azért mindig mellé-mellé ment, hogy bár kis szedőkanállal szedtem az üvegekbe, de csak volt olyan, hogy mellé ment, és hát nem is drága egy ilyen, kétféle méret van, a kisebb szájú üvegekre, meg a 7-2-esre, 200 forint egy ilyen műanyag kis. Már gondoltam, hogy levágom a valamelyik ásványvizes üveget, és azt teszem oda, de attól meg tartok, hogy a forrót beleöntöttem volna, akkor összehúzza, tehát ezzel nem próbálkoztam. És így nem folyik ki, de hát itt is vigyázni kell, hogy nehogy csorduláson túlmenjen, mert akkor ugyanúgy kell letörölgetni. És ez is száraz dúszba kerül, és erre is elég csak az évjáratot ráírni, nem fontos az, hogy lecsó és egyebek. Hát a magyarok azok nagyon szeretjük a lecsót, de csak a magyar paprikából és paradicsomból, mert hallottam már néhány olyan ismerőst, aki külföldön él, hogy hát nem tud olyan finom lecsót készíteni, sem Amerikában, sem Angliában, sem Németországban, mint amilyet itt Magyarországon lehet. Hát ez nyilván annak tudható be, hogy a magyar paprika ugye nagyon sok C-vitamin tartalmaz, akkor a paradicsom is itt a szabad földön, ahogy megérik, és lehet, hogy nyugaton csak olyat lehet kapni, ami melegházi, és az nem, messze nem tartalma ezeket. Hát rengetegféle lecsófőzési módszer van már itt a húsos lecsótól kezdve a kolbászos szalonnát. Hát én őszintén megmondom, én azt a lecsót szeretem nyáron, ami alá szalonnát pirítok. A fiam is így szereti, a lányom nem szereti benne a szalonnát, és akkor még úgy teszek rá tojást. De van, aki rizssel főzi a lecsót, van, aki tarhonyával, én is szoktam már készíteni cukkinival, az is megszaporítja egy kicsit, és jó lehet tunkolni, mert az egy kicsit olyan több levet enged, és zaftosabb lesz az egész, és akkor teszünk
és
rá.
És nem is annyira idegen a cukkini íze a paradicsom.
Igen,
meg a
nagyon
mellett.
Jól harmonizál, és hát de gazdagíthatjuk kolbásszal, virslivel, nagyon sokféle változata van, hát a neten utána néznénk, akkor biztos, hogy több 10 vagy 100 recept is kijönne.
Igen, és ott a nagy dilemma is, hogy tojással, vagy tojás nélkül, akár ki is hagyhatjuk a tojást, és csak a
zöldséget.
Elhabarva
a tojást, vagy pedig csak rá, hogy kocsonyásodjon rá, tehát nagyon sok. Ahogy már említettem a cukkinit, erről jutott eszembe, hogy mi kovászolni is szoktuk a cukkinit, úgy, mint az uborkát, és ez mindig édesapámnak volt a feladata, már mikor nyugdíjba vonult azután, hogy ő készítette elő a kovászolni való uborkát és a cukkinit is, és ő mindig meghámozta, mert nem szerettem, nem bírtam megrágni a héját, meg akkor így felhasználhat a kis öregebb cukkinikat is, mert azokat aztán szeletre vágta. De ezeket a 15-20 centis friss, tehát amiben még belemegy a körmünk jól a héjába, az nyugodtan lehet héjastól is kovászolni.
Igen, ezeket általában saláta cukkiniként jelölik a szupermarketben, vagy a piacon.
Hát hogy... igen, de a piacon meg azt veszem észre, hogy a őstermelők inkább nagyobbakat hoznak, azt hiszik, hogy úgy jobban elmegy, mint az aprókat hoznák meg, vagy akkor drágálják, de hát már 100 forintért jó nagy cukkinit lehet vásárolni. És hát ezt mindig nagy üvegbe rakta be édesapám, és amikor megért, berakta a pincébe, és rájárt a reggelihez, mindig evett, ebédhez, ha olyan volt, mindig ehhez, és még a leve is nagyon finom, frissítő, emésztésjavító, de nem csak a kovászolt cukkininak, hanem a zuborkának is nagyon kellemes, ugye, mert van benne kapor, vagy borsikafű.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a paradicsom befőzéséről, a lecsó készítésről és a cukkini kovászolásáról. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon Ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából... Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az Úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média dokumentumfilmje. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosok koncelebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretetközösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
Közös ünnepen emlékezünk meg Szent Péterről és Pálról, Róma városának és egyházmegyéjének védőszentjeiről. Egyiküket arra választotta ki Jézus, hogy nyája pásztora legyen, a másikat pedig a népek apostolának választotta. Bennük tiszteljük az egyház oszlopait, kezdte ünnepi homíliáját a pápa. Péter, Isten népe őrzője az új szövetségben gyakran a testvérek közötti szeretett közösség megőrzésén munkálkodik. Ő az, aki a galileai tavon egy hiába valónak tűnő éjszakai munka után azt mondja Jézusnak: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kievez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-el együtt. És ismét Péter az, akit Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pál veti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja, egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára a fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé tért át homíliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélő karnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
Leó pápa rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelki pásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szentatya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk bizakodó reménnyel. Zárta homíliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.
Leó pápa az úrangyalakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A Szent Péter és Szent Pál ünnepén elmondott úrangyala imádságon 14. Leó rámutatott, hogy a szent apostolok jellemükben és neveltetésükben nagyon különbözőek voltak, de a Szentlélek egységet teremtett köztük az egyház javára.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
14. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma, mondhatni, gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése a hatalom új értelmezése által, nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására, mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
14. Leó ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek, nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is, mert az egy úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki. Az apostolok kollégiumán belül Szent Péter és Szent Pál nem voltak ellenségek, figyelmeztetett Leó pápa. Éppen ellenkezőleg, bizonyos értelemben a sok más különbözőség szimbólumává váltak, amelyeket az egy lélek egyetlen egészé egyesít. Róma két védőszentje megtapasztalta a szeretett közösség kihívásait, és mégis szolgálták és hirdették azt az isteni élet szentségeként. Tanúságtételük döntően hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény jelenlét a történelemben ne az uralkodásra, hanem a szolgálatra, az egységre és a kiengesztelődésre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén, a déli úrangyalai imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn, Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretett közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott úrangyalai imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson, és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébánosoknak és minden papnak, szerzetesnőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano vatikáni napilap mellékletét. A vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A vatikáni hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A kommunikációs dikasztérium új dokumentumfilmje a Leó Rómában július 1-én jelenik meg a vatikáni hírek a Vatican News platformjain, 14. Leó pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leó, a Leó Chicagóból című dokumentumfilmek után a vatikáni hírek bemutatja a Leó Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leó pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, az arándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leo Rómában című dokumentumfilm a vatikáni híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leo című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leo Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a Kommunikációs Dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én magyar idő szerint este 6 órakor jelenik meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Elmúlt az éj, a göncöl szekér, valahol messze jár, beköszönt már az ablakon az első napsugár. Csörgött az óra, felülök, picit még álmosan. A reggeli csönd bele néhány perc, legyen a tiéd, uram. Éjszakát, az üdítő pihenést. Köszönöm még a reggelt is, a könnyű ébredést. Tudom, uram, hogy minden nap új esélyt jelent. Szeretném, ha béke lenne odakint s ide bent. Felajánlom most neked a nap minden pillanatát, minden örömét és minden bánatát. Adj szorgalmat, adj türelmet, adj szeretetet, hogy úgy szolgáljak, ahogy csak lehet.
Verse. Radnóti Miklós, július. Düh csikarja fenn a felhőt, fintorog. Nedves hajjal futkároznak mezétlábas záporok. Elfáradnak, földbe búnak, este lett. Tiszta testű hőségül a fényes arcú fák felett.
Radnóti Miklós július című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-ben és 30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgarten díjat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abdakösség határában lelőtték.
Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek. Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, amelyben nevüket hordozom. Védd meg őket minden bajtól, áld meg törekvéseiket. Bizalommal kérlek, atyám, tarts távol szeretteimtől minden rosszat, és azon az úton vezesd őket, amely a te szeretetedbe vonja lelküket. Ha szívüket bánat nyomja, tedd őket kitartóvá az irántad való bizalomban. Tudjanak remélni segítő kegyelmedben. Engedd, hogy szép legyen életük. Áldott a reggel, békés az éjszaka, sikeres a munka, zavartalan az álom és a pihenés. Találjanak életükben sok örömet, legfőképpen te benned és szeretetedben. Élvezzék a földi boldogságot, amelyet tiszta lelkek számára juttatsz. Hogy annál inkább vágyakozhassanak szeretetedben és boldogságodban élni. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban